És akkor elkezdenénk ezt a ma este előadást, amelyben folytatjuk a római levélnek a tanulmányozását. Ugye a gyakorlati keresztény életről szóló tanításokkal ismerkedünk meg a római levélnek ebben a szakaszában. A bevezető előadás a keresztény hívő életnek a legalapvetőbb szempontjára irányította a figyelmet, hogy miért él az ember úgy, ahogyan él, mi a legfontosabb a kérdés, amit feltesz napról napra önmagának. Ugye, hogy azért él úgy az ember, mert az Isten szeretete megszólította és szorongatja őt, és a legfontosabb gondolkozásmód, amire az Isten el akarja vezetni az embert, az, hogy újra és újra feltegye azt a kérdést, hogy az Isten hogy gondolkozik bizonyos kérdésekről. Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata, hogy ezt a szempontot elsajátítsa az ember. Ezután tér rá Pál apostol a különböző gyakorlati kérdésekre, és először is a keresztény életnek az egyik legfontosabb vagy legalapvetőbb témájára, ez pedig a keresztény szolgálata hívő közösségben. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a kereszténység létrejövetele, a hitnek a megszületése a személyes életben, az egyén életében, az egy teljesen személyes dolog. Azt mindenki egyénileg kell, hogy átélje, hogy rádöbben a maga elveszettségére, és egyénileg kell felismerni és belekapaszkodni az Isten szabadító ígéretébe, az evangéliumba, hogy így mondjam, ezt nem lehet közösségileg megélni, ezt kinek-kinek személyesen kell tapasztalni, személyesen kell átélnie. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kereszténységnek a megszületése, a keresztény életnek a megszületése, a hitnek a megszületése, az a legszemélyesebb dolog az életben, az egy személyes dolog, de a következő lépésben a hitnek a megélése, a hitnek a gyakorlása, az már egy közösségi dolog. A kereszténységnek a legalapvetőbb tanítása a szeretet, és éppen ezért, ha valaki meg akarja élni, a gyakorlati életében meg akarja élni, hogy ő Krisztus követője, akkor kétféle közegre van szüksége, kétféle közeget fog keresni mindenképpen. Az egyik, hogy hogyan adhatja tovább azt a szeretetet, amit ő megismert, azoknak az embereknek, akik még nem ismerték meg. Hogyan lehetne megismertetni az emberekkel, hogy van reménység, van kilátás, van értelme az életnek, az Isten kegyelme nyomán. A másik közeg, amit keresni fog az ember, az azonos gondolkozású emberek, az azonos életszemléletű embereknek a közössége, hiszen az ember, amikor úgy dönt, hogy Krisztus követője lesz, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, akkor ezzel egy hatalmas nagy küzdelem kezdődik az életében. Úgy lehetne egy képpel szemléltetni, hogy olyan ez, mintha dezertálna egy hadseregből, és a e világ fejedelme ellen fordult, ahogyan a Biblia fogalmaz, és innentől kezdve egy ellenséges világban él, és kiszolgáltatva bizonyos értelemben folyamatos küzdelmet kell vívnia. Teljesen természetes, hogy keresi azokkal a kapcsolatot, akik hozzá hasonlóan dezertáltak, akik nem azt a gondolkozásmódot követik, ami szerint a világ jár, a világnak a negatív értelemben értve, ahogyan a Biblia használja ezt a fogalmat, az önzés gondolkozásmódja szerint, keresi azokkal a közösséget, akik az Istent követni akarják, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak, akik ezen az úton akarnak járni. Tehát a kereszténységnek a gyakorlati megélése az nem lehet egyéni. Az nem lehet emberektől elzárkózó, mert a szeretetnek a lényege az, hogy ahhoz már két ember kell. Azt továbbadni, megélni, gyakorolni, ezt nem lehet elzárkózva önmagamban megtenni. Másrészt az az ember, aki elkezdi ezt a küzdelmet, aki saját magával szembefordul, aki, ismétlem, a világ, mint bibliai kifejezés, a világ gondolkozásmódjával, értékrendjével szembefordul, szüksége van testvérekre, szüksége van bátorításra, szüksége van megerősítésre, ahogyan Pál apostol a levél bevezetőjében fogalmazott, szüksége van arra, hogy egymás hite által felbuzduljanak, és így erősödjenek meg ebben a küzdelemben. Tehát Ezért Pál apostol a gyakorlati kereszténységről szóló tanításban legelőször a gyülekezeti közösségről, a gyülekezeti életről, a gyülekezeti szolgálatról szól. Ugye hatalmas nagy ajándék a közösség, hiszen, amint említettem, olyan emberek közössége, akiket az köt össze, hogy az Isten követésére elkötelezték magukat, és az Isten értékrendje szerint szeretnének élni egy más értékrend szerint élő világban. A gyülekezetnek az is egy jelentősége és szerepe, hogy egyfajta tükröt tartson a társadalom elé. Hiszen a gyülekezetet, a hívő közösséget, a keresztény közösséget a legkülönbözőbb emberek alkotják. Nem a foglalkozásuk szerint jön létre ez a csoport. Nem is a baráti társaság alapján jön létre ez a csoport. Nem valamiféle egyéb érdeklődési kör alapján jön létre, ami egy tökéletes egységet biztosítana. Nem a műveltség köti össze az embereket, nem is önmagában a szegénység, hanem a lelki szegénység köti össze az embereket. Tehát ahogyan a társadalom a legkülönbözőbb emberekből épül fel, úgy a keresztény közösség is különböző emberekből épül fel a társadalomhoz hasonlóan. Van azonban egy közös dolog. Ez az egy közös dolog, hogy az Isten törvénye a szívükben van, az Isten iránti engedelmesség a legfőbb vágyuk, és az Isten iránti szeretet motiválja, vezérli az ő életüket. Tehát van egy mini társadalom, amelyben a legkülönbözőbb emberek vannak, a legkülönbözőbb élettapasztalatokkal, a legkülönbözőbb jellemvonásokkal, és ez a közösség, ez önmagában hirdeti az Isten hatalmát és az Isten szeretetét, amennyiben megvalósul az, hogy együttműködnek ezek az emberek, és megvalósul az, hogy mindenki betölti a maga helyét ebben a közösségben. Ahogyan a társadalomban különböző feladatok vannak, és különböző habitusú embereknek kell együtt munkálkodni ahhoz, hogy működni tudjon a társadalom. Most itt van egy ellentársadalom, hogy így mondjam, van egy tükör, amely azt szeretné megmutatni, hogy a szeretet képes összehangolni a különböző embereket, és képes létrehozni egy olyan egységet, amelyben nem egyformaság jön létre, nem kockafejű lesz mindenki, hanem amelyben a különböző emberek képesek együttműködni a szeretet alapján, nem pénzért, nem érdekből, nem a hatalom összetartó erejéből fakadóan, a félelemből fakadóan, hanem a szeretetből fakadóan. Ez a gyülekezetnek a rendeltetése, és ezért hatalmas nagy evangélium, egy élő gyülekezet. Ezt a szerepét azonban csak akkor tudja betölteni, hogyha, mint említettem, ez az együttműködés, ez a kölcsönös együttműködés, és mindenkinek a saját egyénisége szerinti feladatvégzés meg tud valósulni. Hogy hogyan valósulhat ez meg, erről szól a mai szakaszunk. Tehát nem kisebb kérdésről szól, hogy hogyan valósulhat meg ez, hogy egy olyan gyülekezeti közösség jöjjön létre az egyenként megtérő emberekből, a legkülönbözőbb emberekből, amely végül önmagában az evangélium hatalmát hirdeti, önmagában az Isten hatalmát hirdeti, mert különböző egyéniségeket képes összhangra vezetni és szeretett közösségre vezetni. Hát így hangzik a mai szakaszunk, a 3. verstől a 8. versig. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Eddig tart a mai szakasz, amit ma este szeretnénk tanulmányozni. Azt mondja Pál apostol a 3. versben, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye, ahogyan érzékelhetjük is a Károli fordításból is, itt egy szójáték van, a görög szövegben is egy szójáték van. Másképpen lefordítva így lehetne visszaadni ezt a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem mindenki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkodjon. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mi is az, amiről az apostol itt beszél rögtön az első gondolatban? Mi az, amire utal, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem kiki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkozzon, amint az Isten adta a hit mértékét. Ugye Pál apostol tudja azt, hogy a gyülekezetben különböző feladatok vannak, különböző szükségletek mutatkoznak, és ezeket a feladatokat kell végezni. A gyülekezeti élet az úgy alakul ki, hogy az Isten megszólít egyes embereket, megszólít egyéneket, akik elkezdik élni a szeretet szolgálat életét, elkezdenek munkálkodni a körülöttük élő emberekért, mind azokért, akik a gyülekezet tagjai, mind azokért, akik nem tagjai a gyülekezetnek. És miközben így kialakul egy közösség, kialakul egy kör, aközben különböző igények, különböző szükségletek merülnek fel. Ugye az őskeresztény gyülekezet alakulását, hogyha nézzük, akkor egyrészt azt látjuk, hogy sokasodtak, gyarapodtak, egyre többen voltak, és ez bizonyos gyakorlati kérdéseket vetett fel, hogy hogyan osszák el szükséglet szerint a javakat, az élelmet, hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen itt semmiféle visszaélés, ne legyen semmi akadály, hogy minden összhangban jól működjön. Amikor ez a szükséglet előállt, akkor az apostolok azt mondták, hogy nem helyes, hogy mi foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen az Isten arra hívott el bennünket, hogy az igét hirdessük. Ezért jelöljetek ki magatok közül olyan istenfélő embereket, akik szent lélekkel teljesek, akik bölcsek, akik igazságosak, és mi őket szolgálatba állítjuk, hogy elvégezzék ezeket a feladatokat. Ezek lettek a diakonusok. A másik példa, amit szeretnék idézni az apostolok cselekedeteiből, szintén az apostoli korban, amikor a gyülekezet tagjai szolgáltak az Istennek, kiki a maga képessége szerint, együtt imádkoztak, együtt könyörögtek, és amikor együtt könyörögtek és böjtöltek, akkor az Isten azt mondta, hogy válasszátok el Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre én elhívtam őket. Tehát mindenki végezte a maga szolgálatát, mindenki segített, ahogyan tudott, mindenki terjesztette az evangéliumot a maga képességei szerint. És miközben szolgáltak, és miközben könyörögtek azért, hogy betölthessék azt a feladatot, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, hirdetve az evangéliumot, aközben az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy Pált és Barnabást kiválasztotta arra a munkára, hogy mint misszionárusok elmenjenek, és újabb területeken hirdessék az evangéliumot, és hogy gyülekezeteket alapítsanak. A gyülekezetnek meg kellett hallania ezt, és fel kellett ismernie az Isten szavát, és utána azzal fejezték ki, hogy megértették az Isten vezetését, hogy felszentelték erre a szolgálatra Pál apostolt és Barnabást, hogy a kezeiket rájuk vetették, és elküldték őket misszió munkára. Amikor ezekkel a feladatokkal, ezekkel a szükségletekkel szembesülünk, illetve azzal, hogy a gyülekezetnek feladata, hogy felismerje, hogy az Isten kit mire választott ki, milyen feladatra rendelt, mire készítette, sőt, hogy a bibliai gondolatokat egy kicsit beidézzem, hogy mi az a terv, amit az Isten az ember születése előtt már eltervezett, és amire készíti az egész élete során. A gyülekezetnek feladata, hogy ezt felismerje, elismerje, és erre bátorítsa az illetőt, illetve ezt kimondja, hogy ez a feladata. Ennyit jelent felszentelni, ennyit jelent a gyülekezetben feladattal megbízni, tisztséget adni valakinek. Csak hogy ezt fel kell ismerni. Másrészt pedig el kell fogadni. És ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, rögtön fölvetődik a kérdés, hogy vajon a gyülekezet felismerje? Vajon a hívő ember elfogadja a felelősséget, és vajon azt a felelősséget fogadja el, amit az Isten bízott rá. Amikor erről a kérdésről gondolkozunk, óhatatlanul ott van az a veszély, hogy emberek elkezdenek azon gondolkozni, hogy ki a nagyobb. Ki kapott látványosabb feladatot, kinek becsülték meg jobban a lelki képességeit, a talentumait. Óhatatlanul jelentkezik ez a probléma, hogy elkezdenek versengeni egymással, az emberi természet alapján legalábbis óhatatlanul jelentkezik ez, hogy elkezdenek versengeni egymással, elkezdenek egymásra tekinteni, elkezdik összehasonlítgatni. És felmerül a kérdés, hogy vajon engem megbecsülnek-e kellőképpen, vagy pedig mellőznek. Pál apostol ismerte az emberi természetet, tapasztalata volt ezekben a kérdésekben, és ezért azt mondta, hogy a nekem adott kegyelem szerint, az szerint a tapasztalat szerint, ahogyan az Isten vezetett engem, amivel megajándékozott, mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy a legfontosabb az, hogy senki ne fuvalkodjon fel. Senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell. Vagyis Pál apostol azt mondja, hogy az egyik veszély, ami a keresztény szolgálatot veszélyezteti, hogy egy ember elkezd arról gondolkozni, hogy ő milyen nagy dolgot tudna véghez vinni, hogyha őt elismernék, hogyha őt megbecsülnék, hogyha neki adnák ezt a feladatot. Aztán egy másik, de ugyanilyen jelenség az, amikor elkezdi kritizálni a másikat, és azt mondja, hogy bezzeg az ő helyében, én milyen jól meg tudnám oldani ezt a kérdést. Fenyeget a veszély azonnal, hogy az ember elkezdi máshoz hasonlítani magát, elkezd azon gondolkozni, hogy vajon őt megbecsülik-e kellőképpen, vagy elkezd azon álmodozni, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna elvégezni, hogyha erre lehetősége nyílna, hogyha őt megbecsülnék, hogyha felismernék. Ugye különösen fenyegeti az embert ez a veszély akkor, hogyha nincs tisztában azzal, hogy mire van elhívva, és akkor, hogyha nem azzal foglalkozik, hogy betöltse az elhivatását. Az ember hajlamos arra, hogy nagy légvárakat építsen fel, hogy nagy elhatározásokat tegyen, hogy ő mit fog tenni, milyen nagy dolgokat fog tenni, és ezután minden maradjon úgy, ahogyan volt. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt úgy lehet elkerülni, ha mindenki arra figyel, hogy ne arról gondolkozzon, hogy őt megbecsülik-e, hogy felismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és elismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és ha nem arról gondolkozik, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna végezni, hogyha, vagyis senki ne gondoljon többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Hanem ahelyett, hogy arról álmodozna, hogy ő mit tudna végezni, vagy, és akkor itt hadd tegyek hozzá egy másik oldalt, amit általában nem szoktunk ide sorolni, de hasonló veszélyeket hordoz magában, vagy pedig azon aggódjon, hogy jaj, csak meg ne bízzanak, jaj, csak nehogy erőmön felül legyen, jaj, hogyan tudnám ezt elvégezni. A felfuvalkodottság és a kisebb rendűségi érzés egy pontban közös. Ez az egy pont pedig az én. Más irányból közelít hozzá, de az, hogy önmaga körül forog, és ezzel elvonja a tekintetet Krisztusról, ez mindenképpen közös benne. Tehát így lehetne még egy kicsit kitágítani ezt a gondolatot, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztusnak. A Krisztusnak való engedelmességre, ahogy Pál apostol fogalmaz a Korintusi második levél 10. fejezet 5. versében, hogy az ember engedelmeskedjen az Isten akaratának. Vagyis se az ne vonja el a gondolatokat, hogy vajon engem megbecsülnek, hogy én mi mindent tudnék elvégezni akkor, hogyha megbecsülnének, se az ne vonja el a gondolatokat, hogy én félek, hogy nem tudom betölteni, félek, hogy nem tudom elvégezni, félek, hogy mi lesz, és ezért inkább nem merem tenni, ezért inkább meg se próbálom. Ez ugyanolyan probléma. Ahelyett, hogy valamelyik irányba elvonná az ember gondolatait, ahelyett azt mondja Pál apostol, hogy én azt mondom, hogy józanon gondolkodjon, arra azzal gondoljon az ember, azon gondolkozzon, arra figyeljen, hogy józanon gondolkozzon. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mit is jelent ez, hogy józanon gondolkozni, és mit jelent ez a kifejezés, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye van egyfajta képünk arról, hogy mit jelent józanon gondolkozni, Valami olyasmit lehetne megfogalmazni, hogy az álmodozások helyett megragadni az élet feladatait és végezni. Hogy felmérni reálisan a helyzetet, felmérni reálisan a lehetőségeket, felmérni a feladatokat, és nekilátni és végezni. Valami ilyesmit jelent a hétköznapi józan gondolkozás. De különös hangsúlya lesz ennek, számomra legalábbis különös hangsúlya van akkor, amikor a folytatást figyelembe vesszük, amikor ezt mondja az apostol, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, tehát hogy azzal gondoljon az ember, hogy józanon gondolkozzon, ahogyan az Isten a hit mértékét adta neki. De ez a kifejezés, hogy az Isten adja a hit mértékét. Ez egy nagyon elgondolkoztató kifejezés. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy de jó neked, hogy te hinni tudsz. Én nem kaptam ezt a kegyelmi ajándékot. De akkor most hogyan is van ez? Most akkor az Isten adja a hitet? És akkor vannak emberek, akik elmondhatják, hogy hát én kaptam a hitet, én örülhetek neki, én hiszek, és vannak emberek, akik azt mondhatják, hogy én nem kaptam a hit ajándékát. És irigykednek a többiekre, hogy hát jó neki, hogy tud hinni, mert valamiféle békességet talál az életben, de hát én nem kaptam a hit ajándékát. Most akkor hogy is van ez, hogy az Isten adja a hit mértékét? Hogy van ez most akkor, az Isten adja a hitet, és akkor az Isten tényleg különbséget tesz ember és ember között, és az egyik embernek lehetőséget teremt az üdvösségre, hiszen hitáltal van az üdvösség, a másik ember pedig eleve kizáratik az üdvösségből, mert nem tud hinni? Hogy is van ez a hit kérdés? Ja, hogyha ezt a kérdést körül akarjuk járni, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban az Isten adja a hitet, amennyiben onnan közelítem meg a kérdést, hogy ahhoz, hogy hinni lehessen valamiben, ahhoz ennek alapot kellett teremteni. Ha az Isten nem dönt úgy, hogy Jézus Krisztus eljön helyettes áldozatnak, ha az Isten nem nyit utat az ember számára, hogy legyen miben hinnie, akkor nem léteznék hit. Legalábbis megalapozott hit nem léteznék. Lehetne reménykedni, nagyon sokféle hit van, de nagyon sok hit megalapozatlan. A hitnek az alapját az Isten teremtette meg azzal, hogy kinyilatkoztatta önmagát, és legfőképpen azzal, hogy odaadta Jézus Krisztust, hogy legyen az embernek alapja hinni a bűnbocsánatban, és megragadható legyen, hogy az Isten segíteni akar. Tehát a hit valóban az Istentől származik, mert amiben hihetek, azokat az ígéreteket, azokat az Isten tette az embernek, és annak a biztosítékát Krisztus halálával és feltámadásával az Isten teremtette meg az ember számára. Enélkül hinni az inkább hiszékenység lenne, vagy saját magam által gerjesztett hit lenne, semmint megalapozott hit. Másodszor azért is elmondhatjuk, hogy az Isten adja a hitet, mert ha valaki hitre jut, akkor elmondhatja azt, hogy az Isten kereste őt meg. Nem az ő érdeme, hogy megtalálta az Istent, hanem az Isten érdeme, hogy megtalálta őt a sok-sok ellenkezés és lázadás közepette is. Jézus Krisztus ezt példázattal érzékeltette az ember számára, amikor elmondott három példázatot egymás után, mind a három példázat a keresésről szól. Elmondta az elveszett juh példázatát, amely után utána megy a pásztor, és keresi addig, amíg meg nem találja az elkódorgott bárányt. Elmondhatjuk a bárányról azt, hogy teljes mértékben kiszolgáltatott a pásztornak, hogy a pásztor keresse őt meg. Ha egy bárány elkódorog a nyájtól, akkor nem alkalmas arra, hogy visszataláljon. Kétségbe esik, és elkezd eszétvesztve szaladni, és nem tudja, hogy hol van. Nem tudja, hogy hova megy. A pásztoron múlik az élete, hogy a pásztor utána megy, és megkeresi. Ez a példázat ezt hangsúlyosan elmondja. A második példázat, amit Jézus elmondott Lukács evangélium a 15. fejezetében, az elveszett drakmának a példázata, amely nem tud bégetni sem, mint a bárány, hogy azt megtalálja az asszony, az teljes mértékben az asszony keresésétől függ. De addig keres, míg meg nem találja, ehhez kipakolja a házat, lámpást gyújt, kisöpör, és mindent megtesz, hogy megtalálja, de nem a drakma érdeme, hogy megtalálták. A harmadik példázat az egyszerre szól a vágyakozásról, az elveszett fiú példázata, a tékozló fiú példázata. És ez már szól arról is, hogy viszont az emberen is múlik, hogy megtalálható-e az Isten számára. Tehát az egyik oldalon elmondhatjuk azt, hogy a hit az az Istentől származik, mert az Isten teremtett alapot az ígéreteivel és Krisztus kereszthalálával. A hit az Istentől származik azért is, mert nem az ember érdeme, ha megtalálja az Istent, hanem az Isten türelmes keresésének az eredménye, és ezért az Istené a dicsőség, és az Isten kegyelmének köszönheti az ember. Harmadszor, erre a harmadikra majd később fogok visszatérni, a másik oldalon viszont azt mondhatjuk, hogy a hit az azon múlik, hogy az ember hogyan válaszol az Isten szeretetére, hogyan válaszol az Isten ígéreteire, és hogyan válaszol arra a szeretetre, amelyel az Isten megkeresi őt. Tehát hiába keresi az Isten az embert, és hiába ad ígéreteket az embernek, ha az ember nem szavaz bizalmat az Istennek. A hit az nem más, mint az ember válasza az Isten keresi, az isteni keresésre, az isteni szeretetre. A hit az a bizalom, amelyel az ember válaszolni tud arra, ahogyan az Isten keresi őt. A hit az a szövetségesi magatartás. Bizalommal viseltetik az Isten iránt, aki megkereste őt. Ez csak akkor jön létre, ha az ember hajlandó válaszolni. És ebben az értelemben a hit az nem ajándék. Ebben az értelemben a hit az egy döntés. Annak az eldöntése, hogy én akarok bízni az Istenben, vagy nem akarok bízni az Istenben. Rábízom magamat az Istenre, vagy pedig ellenállok az isteni keresésnek, ellenállok az isteni kérelésnek, és nem vagyok hajlandó bizalmat szavazni neki. Tehát a hit egyrészt ajándék, egyrészt az Isten adja, másrészt a hit az azon múlik, hogy létrejön-e, hogy az ember hajlandó-e elismerni, hogy rászorul az Isten segítségére, és hajlandó-e bizalommal segítségül hívni az Istent. Egyszerűen ezen múlik a hit az ember életében. És mi az a harmadik, amin múlik még a hitnek a mértéke? Jézushoz oda mentek egy ízben a tanítványok, és azt kérték tőle, hogy növeld a mi hitünket. És Jézus nagyon elgondolkoztató, amit erre válaszolt. Azt mondta, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe, és beleszakadna a tengerbe. Gondolkozzunk egy kicsit Jézus válaszán. Hiszen Jézus arra válaszolt, hogy hogyan lehet a hit mértékét növelni. Hogyan növekedhet a hit. Ha akkora hitetek volna. A hitnek meg kell születni. Van egy pont, ahol a hitnek létre kell jönni, el kell dönteni az embernek, hogy a hitetlenség útját, a bizalmatlanság útját, vagy az Isten iránti bizalom útját kívánja járni. Ennek létre kell jönni, nem nagyot kér az Isten az embertől, csak akkora bizalmat kér, amekkora a mustármag. Kezdetnek ez elég. Ez a mustármag, ez kisebb, mint a mágszem. Ezt mindannyian ismerjük. Úgyhogy gondoljunk egy kicsit ebbe bele, hogy nem sokat kér az Isten. Nem lehetetlen az, amit kér, kis bizalmat kér. Mágszemnél kisebb bizalmat. De az legyen bizalom. Az legyen valódi bizalom. És utána pedig csak annyit kér, hogy ezt a bizalmat, ezt éljük meg. Ezt vessük az Istenbe. Ahogyan a mustármag akkor tud növekedni, ha belevetik a földbe, így az embernek a hite akkor tud növekedni, hogyha megéli. Hogyha kifejezi az Isten iránt, hogyha a bizalmat megéli abban az élethelyzetben, amiben van. És így adja az Isten a hitnek a mértékét. Az Isten az, aki alapot teremt a hitnek az ígéreteivel, ő az, aki megkeresi az embert, ez az ő érdeme, és ő az, aki a gondviselésében olyan próbákat, olyan élethelyzeteket enged meg az ember életében, ahol szükség van a hit gyakorlására. Ahogyan ezt megfogalmazza Pál apostol, hogy a hitnek a lényege, hogy nem látásban járunk. Amit lát az ember, azt miért hiszi? Tehát amikor jó körülmények között van, amikor nincsen nehézség, nincsen megpróbáltatás, amikor nem lát szükséget, akkor nem kell hinni. Akkor is kell, mert ilyen nincsen az ember életében, de ez most egy elnagyolt gondolat. Amit lát az ember, abban nem kell hinni. Hinni abban kell, akkor kell, amikor nem látom a megoldást. Amikor nem látom, hogy mi lesz a végkimenetele egy élethelyzetnek, amikor nem látom, hogy hova fog vezetni. Hinni akkor kell, amikor két választási lehetőség előtt állok. Az egyiket bizonytalannak nevezhetjük. Nem látom a kimenetelét, nem látom a biztosítékait. Csak egyet tudok, hogy az Isten azt mondja, hogy ezen az úton járjak. A másik a megfogható emberi, ami biztos, amire garanciát tudok vállalni, mert tőlem függ, és én meg tudom tenni. A hit választása e között a két út között történik. Hitben járni azt jelenti, hogy az ember, amikor nem látja a megoldást, nem látja a kimenetelt, vagy éppen az ellenkezőjét látja, és minden gondolata vészt kiállt, akkor hallgat az Isten szavára, amelyik megszólítja őt abban a konkrét élethelyzetben, és azt kéri, hogy járj ezen az úton, és engedelmeskedj nekem. Hinni azt jelenti, hogy az ember bizalommal az engedelmesség útját választja, nem az emberi realitásokban gondolkozva, hanem azok ellenére is az Istennek való engedelmesség útját választja adott élethelyzetben. Tehát az Isten azzal tudja a hit mértékét adni az embernek, hogy így mondjam, ellenőrzött körülmények között az ő gondviselésében megenged élethelyzeteket, amelyekben tanulhatjuk, hogy mit jelent bízni benne. Amikor nem a biztos, kézzelfogható dolgokban járunk, hanem amikor bizonytalanban azt a döntést hozzuk, hogy rábízzuk az Istenre a megoldást, és elindulunk. Ja, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor Izrael népe Kánaán földjét készült elfoglalni. Igen ám, de tavaszi áradás ideje volt, és a Jordán kiöntött a medréből. És az Isten azt mondta, hogy keljetek át, induljatok el. És nem nyílt szét egészen addig, míg el nem indultak. Akkor szétnyílt. Ott állhattak volna a partján, és gondolkozhattak volna azon, hogy ugyanhogyan keljünk mi át ezen. És kétségbeesve nézelődhettek volna. Az Isten akkor nyitott utat, amikor a papok beleléptek a vízbe. És onnantól kezdve a megáradt Jordán megállt, lefolyta. Szóval alsó rész is át lehetett menni száraz lábbal. De az Isten ekkor nyitott utat. Hitben járni valami ilyesmit jelent. Az ember tudja, hogy mi az Isten akarata, tudja, hogy mit jelent neki engedelmeskedni. Van egy konkrét élethelyzet, ahol az emberi logika, az emberi látás mutat egy biztos utat, egy bizonytalannal szemben. És lehet, hogy tudom még azt is, hogy ez a biztos út, ez nem jó. Ez a biztos út, ez nem olyan nagyon jó, de legalább biztos. A másik pedig egy megfoghatatlan, emberi szemmel, emberi kész számára az Isten beszédére alapul, és az Isten azt kéri tőlünk, hogy mi bízzuk rá, hogy meg lesz a megoldás. Bízzuk rá, hogy ez jó lesz, és hogy lesz jó végeredménye. Ezt jelenti hitben járni. Tehát akkor hogyan adhatja az Isten a hitet az embernek? Azzal adhatja a hitet, hogy megkeresi, megszólítja, ígéreteket ad, és bizalmat kér tőle. Az ember eldönti, hogy bizalmat fog-e gyakorolni az adott életkörülményei között, rábízza az Istenre a megoldást, és az engedelmesség útját választja, vagy pedig a biztos, de rossz emberit választja. És hogyha az ember elfogadja az Istentől az élethelyzeteket, a megpróbáltatásokat, a nehézségeket és a bajokat, és rábízza magát az Istenre, akkor tapasztalatot fog szerezni. És ennek a tapasztalatnak az eredményeképpen növekedni fog a bizalma, mert már nem csak bízik az Isten beszéde alapján, hogy az Isten teljesíteni fogja az ígéretet, hanem tapasztalat erősíti meg. Szaván fogtam az Istent, kifejeztem a bizalmamat iránta, és az Isten meghallgatott és megsegített. Ezzel a tapasztalattal fog gazdagodni az ember, és így növekedhet a hit mértéke, mert elmondhatja, hogy mindeddig megsegített engem az Isten, és előre tekintve a jövőre nézve is azt mondhatja, hogy ezután is segíteni fog az Isten, ha továbbra is az engedelmesség és a bizalom útját választom. Így az ember olyan Isten ismeretre tehet szert, amilyen Isten ismeretet semmilyen más módon nem szerezhet meg. Nem szerezheti meg a másik embertől, mert ezt a tapasztalatot egyénileg kell megélni, ismét csak. Ezt csak azt tudja igazán befogadni, azt tudja értékelni, aki maga élt át. Egyetlen egy olyan tapasztalat, amikor az ember egy élethelyzetben bizalmat szavazott az Istennek, ha az csak egy kicsi is volt, de valódi bizalom volt. És ennek eredményeképpen átélte, hogy az Isten hogyan segített rajta, többet jelent, mint másoktól meghallgatni 10 tapasztalatot. Mert ez személyes, ez a sajátja. Az Isten tehát növelni akarja az ember hitét, azzal, hogy az élet nehézségei között, próbái között a bizalom útjára tanítja, és nem akármilyen próbákat enged meg, hanem minden próbát megvizsgál, és mérlegre teszi, hogy megállhat benne az ember hit által, bizalom alapján, vagy ez akkora próba, ami még irreális, amiben még nem tud megállni, mert ekkora bizalma még nincsen. És akkor itt kanyarodjunk vissza a józanon gondolkodni kifejezéshez. Az Isten akkor tudja növelni az ember hitét, a hitének a mértékét, ha az ember ahelyett, hogy álmodozna, és légvárakat építene arról, hogy ő milyen hasznos szolgája tudna lenni az Istennek, ahelyett megélni a mindennapokban a hitet. Ahelyett szembenézne azzal, hogy ma milyen megpróbáltatás van az életemben, ma miben kell bizalmat tanúsítanom az Isten iránt, és nem látásban járnom, hanem hitben járnom. Ez az egyik része. Másrészt pedig, hogyha elfogadná azokat a feladatokat, amik elé a mai nap kötelessége állítja, amit az Isten gondviselése alakít az ember életében. A naponként elvégzett feladatok, a naponként megharcolt hitharc, a naponként megküzdött bizalom fogja az embert felkészíteni nagyobb feladatok betöltésére. Ez egy egyszerű lelki törvényszerűség. Azt mondja Jézus Krisztus az evangéliumban, aki a kicsin hű, az a sokon is az. Arra tud az Isten nagyobb feladatot bízni, aki a kis dolgokban megtanult engedelmeskedni, megtanult hitben járni, megtanulta elvégezni a feladatokat, megtanulta a kötelesség iránti hűséget, ez az ember alkalmassá válik nagyobb felelősségek betöltésére is. Egy nagyon szép élettörténet a Bibliában, Elizeus prófétának az élete. De ide lehetne idézni ehhez a gondolathoz, hogy a kis feladatok hűséges betöltése által készül fel az ember, a nagyobb feladatok felelősségek betöltésére. Ide lehetne idézni József élettörténetét. Hogyha van időnk, gondoljuk majd át otthon ebből a szempontból. Ide lehetne idézni Dániel prófétának az élettörténetét. Ide lehetne idézni Józsuének az élettörténetét a Bibliából. Én most Elizeus próféta életét szeretném kiemelni egy néhány szóban. Elizeus prófétáról azt olvassuk, hogy egy földművelő családnak a gyermeke volt, és megtanulta Elizeus azt ebben a családban, hogy ha elkezd szántani, akkor ne azon gondolkozzon, hogy van-e neki kedve ahhoz, hogy végigmenjen a barázdán, vagy nincsen kedve hozzá, meg ne azzal foglalkozzon, hogy most mennyire fáradt, meg mennyire nem fáradt, hanem megtanulta azt, hogy van egy feladat, amit el kell végezni. És ha elkezdte a szántást, akkor végig kell végezni, méghozzá maga idejében kell elvégezni. Ez volt, hogy így mondjam, az alapképzése Elizeusnak, így indult el Elizeus, megtanult dolgozni, megtanulta a kötelességeket teljesíteni, elvégezni, megtanulta azt, hogy ezekre tekintsen, és ne másra tekintsen, ne a szórakozásra, ne a gyengélkedésre, ne a kedvre tekintsen. És az Isten megszólította őt Illés próféta által, és elhívta prófétai szolgálatra. És a profétai szolgálatának az elején nem nagy látványos dolgokat kellett Elizeusnak tenni. Az volt a feladata például, hogy vizet öntsön Illés prófétának a kezére. Tehát továbbra is fizikai, gyakorlati dolgokban szolgált, de már az Isten elhívta őt, hogy együtt munkálkodjon Illéssel, és készüljön a feladatára. És Elizeus próféta mindeközben megtanulta azt, hogy teljesen az Istenre hagyatkozzon, és amikor Illés befejezte a szolgálatát, és az Isten elragadta őt, akkor Elizeus átérezve a szolgálatának a felelősségét, a nagyságát, a feladatát, azt kérte az Istentől, hogy legyen az Illésben megnyilatkozó isteni léleknek a kettős mértéke az ő életén. Illés próféta hatalmas nagy szolgálatot végzett, hiszen egy bálványimádásból kellett Izrael népét felébreszteni, és az élő Isten tiszteletéhez visszafordítani. És látszólag Elizeus próféta kevésbé látványos szolgálatot végzett, de ez a kevésbé látványos szolgálathoz szükség volt egy olyan emberre, aki kitartó, aki folyamatosan munkálkodik, aki nem csügged el, és aki tudja, hogy csak az Isten segítségével képes ezt a munkát végezni. Ritkán szoktuk átgondolni azt, hogy Elizeus prófétának a kérése az arra vonatkozott, hogy kettős mértéke legyen az Illésben levő léleknek. Mert ahhoz a munkához erre volt szükség. Ahhoz, hogy ne csak egy hitbeli állásfoglalás legyen, hogy az Úr az Isten, hanem hogy ez valósággá váljon emberek életében, hogy mi az élő Isten tisztelői vagyunk. Ehhez türelmes, kitartó munkára volt szükség, és erre Elizeus próféta azáltal készült fel, hogy megtanulta otthon elvégezni a fizikai munkát, és hogy elfogadta, hogy amikor az Isten elhívta prófétának, akkor nem valami nagy dolgokat bízott rá rögtön, hanem szolgálnia kellett Illés prófétát mindig abban, amiben éppen a szükséglet hozta. Tehát Pál apostol mintegy azt mondta ki ebben a harmadik versben, hogy azért fontos, hogy az ember ne légvárakat építsen, ne azon gondolkozzon, hogy megbecsülik, nem becsülik, azt a munkát végzi, amihez kedve van meg, amit ő szerinte nagyon jól tudna végezni, hanem azzal gondoljon, hogy józanon álljon hozzá az élet hétköznapi terheihez, és az élet hétköznapi eseményei között élje meg a bizalmat az Isten iránt, és gyakorolja az engedelmességet, és végezze el hűségesen a napi feladatait az Isten félelmében, az Istennek engedelmeskedve. Azért olyan fontos ez, mert egyrészt csak így lehet hitben növekedni, mert csak így lehet tapasztalatokra szert tenni. Tapasztalatra csak úgy lehet szert tenni, hogy jön egy nehézség, és a nehézségben nem kétségbe esik az ember, hanem bizalmat tanúsít. Jön egy kísértés, és a kísértésben nem fellázad az ember, és később, amikor már a bűne agyonnyomja, akkor eljut bűnbánatra, hanem engedelmesség mellett dönt, elhatározza és eltökéli az engedelmességet. Akkor győzelmet lehet aratni a kísértésekben is. Így lehet tapasztalatot szerezni az Istennel, és így lehet növekedni. És az Isten, a gondviselő Isten, aki minden ember életére tervezett, a gondviselő Isten olyan próbákat és olyan feladatokat hoz az ember számára, olyan emberekkel köti össze, és olyan tapasztalatokat ad neki, amikkel felkészíti arra a feladatra, amit ő jelölt ki számára. Ha valaki így éli meg a hitéletét, napról napra józanon, a hétköznapi élet terheit hordozva, tanulja a bizalom megélését az Isten iránt, ennek az az eredménye, hogy az ember végül felkészül annak a feladatnak a betöltésére, amit az Isten tervezett el számára. Ennek fényében értelmet nyer minden nehézség, értelmet nyer minden kísértés, értelmet nyer minden megpróbáltatást. Mert mindegyik annak a kiváló alkalma, hogy az ember megélje a hitet. És ezért örömmel fogadhatja az ember valóban, és nem zúgolódva és kétségbe esve, hogy jaj, már megint mi történt velem, már megint mivel kell küzdenem, már megint milyen nehézség van, hanem azzal az örömmel, hogy ez csak egy újabb alkalom arra, hogy az Isten iránti bizalmamat megéljem. Ha ez nem lenne, akkor nem élhetném meg. Nem lenne miben gyakorolni, nem lenne miben kifejezni. És tényleg megrázó az ember számára, amikor azt tapasztalja, hogy évek során az Isten úgy alakítja az életét, hogy pontosan arra készíti fel, hogy egy-egy élethelyzetben tudjon segíteni. Tudjon segíteni azzal a tapasztalattal, amelyet az évek során az Isten adott neki. Hogyha az ember kész a hibáit belátni, és kész saját magával őszintén szembefordulni, és a saját bűneivel szembefordulni, akkor az Isten még a hibáit is az evangélium szolgálatába állítja az embernek. Ha megbánta, ha megszabadult tőlük, és az Isten szolgálatára odaszánta magát. Az Isten tehát így készíti fel az embert. Még a másik oldalon elmondhatjuk azt, hogy ha valaki, egy mondatot konkrétan olvastam egy emberről, azt írta róla valaki, hogy az egész élete eltelt abban, hogy azon gondolkozott, hogy milyen nagy dolgot tudna megtenni, és közben elhaladt azok mellett, a kis dolgok mellett, amelyek felkészítették volna arra, hogy betöltse a nagy dolgot, hogy teljesítse az Istentől rendelt feladatát. Ez a veszély mindenkit fenyeget. Ettől a veszélytől egyetlen egy dolog tudja megőrizni az embert, hogyha józanon gondolkozik, szembenéz azokkal a küzdelmekkel, amik elé a mai nap állítja, ahogy Jézus mondta, elég minden napnak a maga baja, de annak a napnak a baját azt hitben harcolja meg. Annak a napnak a nehézségét hitben hordozza, az Isten iránti bizalmat megélve. És ez, ha ezt teszi egy ember, ez megóvja attól a gyülekezetet, hogy a ki a nagyobb kérdés előkerüljön. Ezt én nyugodtan kimerem mondani, hogy abban a gyülekezetben, ahol így élik meg az emberek a maguk harcait, hogy azt nézik naponként, hogy milyen feladatot ad nekik az Isten, és hogy mi az a nehézség, ahol a bizalmukat kéri az Isten, akik ezt így gyakorolják, abban a közösségben a ki a nagyobb kérdés nem kerül elő. Ez akkor kerül elő, amikor az emberek ráérnek. Amikor ráérnek mással foglalkozni. Amikor tele van a kezük munkával, és tele van a szemük azzal, hogy feltekintsenek Krisztusra, mert bárhova máshova néznek, ott nehézség és baj van, akkor nem érnek rá ilyen kérdésekkel foglalkozni. Tehát, hogy így mondjam, kettős haszna van ennek a magatartásnak, ennek a gondolkozásnak. Pál apostol nem véletlenül kezdi ezzel a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy józanon gondolkozzon. Ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkozzon, amint az Isten adta kinek-kinek a hitmértékét, mert ezzel egyrészt így készül fel a szolgálatára az ember. Az Isten tudatosan hoz olyan nehézségeket, olyan feladatokat, amiknek később lesz majd az eredménye meg, később mutatkozik meg, hogy ezzel előkészített valami nagyobb feladatra. Másrészt így válhat valóra az, hogy a gyülekezeti közösséget, egy hívő közösséget ne a viszály, ne a perpatvarkozás, ne a féltékenység, ne a széthúzás jellemezzen, hanem az együttmunkálkodás, hanem az Istenre figyelés és az Isten akaratának a követése. Menjünk tovább a harmadik versről. Tehát az apostol azt mondta, hogy akkor tud növekedni a hitnek a mértéke, ha az ember megéli az Isten iránti bizalmat a hétköznapi élet helyzeteiben, a megpróbáltatásokban és nehézségekben. A negyedik, ötödik verset olvasom. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Pál apostol, miután beszélt a hit mértékéről, és arról, hogy ez hogyan tud növekedni a józan gondolkozásra figyeléssel, Pál apostol azt mondja, hogy a gyülekezeti közösség olyan, mint a test. Olyan, mint az emberi test. Ezt a képet az apostol a Korintusi első levél 12. fejezetében részletesebben is kifejti, és ezért szeretnék oda átlapozni, hogy mit is, milyen gondolatokat is hordoz ez, hogy egy testben sok tag van, minden tagnak nem ugyanazon cselekedete van, sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. A Korintusi első levél 12. fejezetében Pál apostol a lelki ajándékokról, az úgynevezett lelki ajándékokról, vagy kegyelmi ajándékokról beszél. Azt mondja a gyülekezetnek, hogy először a negyedik verstől kezdődően, hogy a kegyelmi ajándékokat az Isten szétosztotta. A kegyelmi ajándékokban különbség van. Nagyon érdekes ez a görög szó, ami a különbség van, szó helyén van az eredeti szövegben. Az a kifejezés van itt, amit például a tékozló fiú példázatában használ az örökség kiosztására. Tehát így lehetne másképpen valahogy visszaadni, hogy a kegyelmi ajándékokat pedig az Isten örökségképpen kiosztotta, szétosztotta, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokat is szétosztotta az Isten, de ugyanaz az Úr. És a cselekedeteket is részekre osztotta, kiosztotta, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. És a 7. versben megint egy nagyon érdekes kifejezéssel találkozunk. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. A haszonra adatik, haszonra kifejezés helyén a görög szöveg így adhatjuk vissza annak a szónak a jelentését. Mindenkinek azonban összehordásra adatik a lélek kijelentése. Tehát a kép, amit használ az apostol az, hogy az Isten mindennel megajándékozza az emberiséget, ami ahhoz kell, hogy az evangélium elterjedjen, megismerhető legyen, és az ember engedelmeskedni tudjon az Istennek. De ő ezt nem így egyben adja oda egy embernek, hogy az aztán belátása szerint cselekedjen, hanem az Isten szétdarabolja ezeket az ajándékokat, és kiosztja mindenkinek, mint egy örökségképpen, ahogyan a gazdáról olvassuk a példázatban, hogy mindenét, amilyen volt, ráhagyta a szolgáira. Az Isten így kiosztotta az ő ajándékait, minden szükségletről gondoskodva, de nem egy embernek adva oda. És utána azt mondta, miután egyénenkinek odaadta, azt mondta, hogy most az a feladatotok, hogy ami ott egész volt, azt itt rakjátok össze egészé. Hordjátok össze. Mindenki a maga részét tegye bele a közösbe. A test is így működik. A test az nem egy tagból áll, hanem sok-sok tagból tevődik össze. Mindegyiknek megvan a maga feladata, és mindegyik felelős a maga feladatának az elvégzésért. Abban a pillanatban, amikor az egyik tag nem végzi el a munkáját, akkor az egész test kerül veszélybe, akkor az egész test működése kerül hátrányba. Ezzel folytatja tehát az apostol itt a korintusi levélben, miután elmondta, hogy az Isten szétosztotta, szétdarabolta, kiosztotta a lelki ajándékokat, azzal a céllal, hogy összehordják azokat, azután hozza a testnek a képét, és hozza ezt, hogy a test egy és sok tagja van. Az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mindegy test. Összetartoznak. Ebben a képben, a testnek a képében, tehát benne van a személyes felelősség képe, minden egyes tagnak mértéke szerint megvan a munkája. Mindenkinek megvan a maga feladata, megvan a maga felelőssége. Benne van az egység képe is, mert ezek a tagok, ezek összekapcsolva, egymással összhangban működnek, hogy az emberi testben valami hihetetlen, csodálatos és bonyolult összefüggés van. Nem lehet csak úgy kikapkodni dolgokat. Nem lehet csak úgy felborítani egy-egy dolognak a működését. Az nagyon sok minden másra kihat. Egy hormonháztartás. Micsoda kihatása van az emberi szervezet működésének, egy-egy sejt működésének, egy-egy tagnak a működésének. Azt mondja az apostol, hogy így át kell élni azt, hogy az egy test sok tagból épül fel, mindegyik tagnak van feladata, és át kell élni azt, hogy ez a sok tag, ez összetartozik. Ez egy testnek a része, és egy fej irányítás alá tartozik, és a feladatát be kell töltenie az irányítás nyomán. És amit még szeretnék kiemelni a korintusi levélből, az egyik, hogy egyik tag sem mondhatja azt, hogy mivel nem vagyok olyan, mint a másik, ezért nem tartozom a testhez. Tehát nem hasonlíthatja össze magát a másikkal, és nem mondhatja azt, ugye így fogalmazza ezt meg Pál apostol, hogy ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, hát attól még nem a testből való lenne. Ugye ezt így a testre nézve könnyű elhinni. Mert a gyülekezeti közösségben, amikor ott vannak emberek, és vannak, akik látványosan tevékenykednek, meg vannak, akik nem látványosan tevékenykednek, akkor rögtön ott jön a kis zsebrendűségi érzés, rögtön az, hogy leértékelje az ember a feladatát. Mivel nem tudom ugyanazt végezni, mint XY, hát én nem is tartozom hozzá, én nem is vagyok hasznos, rám nincs is szükség. Nem mondhat ilyet. A másik oldalon nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Tehát mi a következménye annak, hogyha van egy tag, amelyik azt mondja, hogy én nem végzem a munkámat. Én nem végzem, amit tudok végezni. Hiányos lesz. Mi a következménye annak, hogyha némely tagok azt mondják, hogy nekünk te nem kell lesz. Mi jól vagyunk így magunkban. Mi el tudjuk végezni a munkát, nincs szükségünk kiegészítésre, nem szorulunk rá, mi mindent meg tudunk oldani. Hiányos lesz. A gyülekezetben tehát egy olyan légkörnek és egy olyan gondolkozásnak kell kialakulnia, amely tudatában van annak, hogy nincsen egyetlen egy olyan ember sem, aki önmagában képes lenne megfelelni az evangélium hirdetés szükségleteinek, aki képes lenne betölteni a feladatát önmagában, hanem mindenkinek össze kell kapcsolódni másokkal, és összhangban munkálkodni, nem a másik helyett, hanem a másikkal együttműködve. Bármi okból sérül ez meg. Akár azért, mert egy tag úgy gondolja, hogy ő nem fontos. Akár azért, mert valamely tagok úgy gondolják, hogy egy tag nem fontos. Akkor hiányozni fog valami ahhoz, hogy teljes lehessen az evangélium hirdetése. És miért fontos, még egy dologról beszél a Korintusi levélben az apostol, hogy az Isten a testet úgy építette fel, hogy azoknak a tagoknak, amelyek látványosak, azoknak a tagoknak nem ad külön tisztességet, hanem azoknak a tagoknak ad külön tisztességet, különleges fontosságot, jelentőséget, amelyek nem látványosak, vagy amelyeket illendőségből az ember még el is takar. Tehát, hogy akik amúgy is részesülnek megtiszteltetésben, mert látványos. Az Isten nekik nem ad külön megbecsülést és tisztességet, hanem azt mondja, hogy azt kell tudatosítani, hogy a látszólag értéktelen, jelentéktelen, nem sokra becsült tagoknak fontos szerepük van. Tehát őket felértékeli. És azért fontos ez a gondolkozás, ahogy fogalmaz itt az apostol, hogy ne legyen szakadás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Akkor tud tehát egy gyülekezeti közösség kiegyensúlyozottan működni, hogyha minden ember megtanulja ezt a leckét a test képe nyomán, a test tanítása nyomán, hogyha megtanulja azt, hogy mindenkinek van személyes feladata és felelőssége, amelyet nem lehet lebecsülni, bármennyire nem tűnik látványosnak, bármennyire nem tűnik fontosnak, vagy esetleg mások nem tartják fontosnak. Ez az egyik, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy harmonikusan működhessen egy gyülekezeti közösség. Minden igazán megtért hívő ember munkájára szükség van a keresztény közösségben. Nincsen olyan, aki felesleges lenne. Nincsen olyan, akire nincsen szükség, aki nem fontos. Másrészt meg kell tanulni azt, hogy én önmagamban nem vagyok elég, ez alázat kérdése, és el kell oda jutni, hogy kész vagyok összekapcsolódni és együtt munkálkodni másokkal, mert csak így tudom a feladatomat elvégezni. A saját feladatomat csak így tudom elvégezni, csak akkor van értelme. Harmadrészt meg kell tanulni, hogy Krisztusban jöjjön létre az egység, ami tehát nem a cselekedet egyformaságát jelenti, hanem az egymást kiegészítő cselekedetekben az összhangzó, egy akarattal való munkálkodást jelenti. Így mondja az apostol a római levélre visszatérve, egy testben sok tagunk van, minden tagnak nem ugyanazon cselekedete van. Az Isten különböző feladatokat jelölt ki. Ő elkészített feladatokat, amelyeket be kell tölteni. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Végül a hívők nem csak külön-külön kapcsolódnak a Krisztushoz, hanem egymáshoz is kapcsolódnak. Összeköti őket. Ugye különböző kapcsok összekötik az emberi testet. A tagok nem szanaszéjjel vannak szétszórodva, hanem összeköttetésben vannak, kiszolgálják egymást, kiegészítik egymás munkáját, és így szolgálják az egész testnek a működését. Így tud megvalósulni az evangélium hirdetése, az evangélium képviselete ezen a földön. Ez az, ami az isteni szeretetnek a gyakorlati megnyilvánulása. Hogy az Isten képes az embereket összehangolni, képes önzetlenné tenni, és képes minden embert értékelni, és minden emberi életet, életnek értelmet adni, minden emberi szolgálatnak értelmet adni. És végül még egy gondolatot hadd idézek ide. A testben, a fizikai testben, ha egy tag megsérül, akkor az a test egészére kihat. Nem úgy van, hogy csak a derekam érzi, hogy fáj. És egyébként úgy egészen jól megvagyunk. Az az egész emberre, az egész testre rányomja a bélyegét. És megfordítva, ha egy valaki örül, ha egy tagnak jó dolga van, és meggyógyul mondjuk, akkor az az egész testre kihat, az egész szervezet működésére kihat. A keresztény közösségre nézve is lehet alkalmazni ezt a képet. Egy jól működő keresztény közösségben feltűnik, hogy valaki megbetegedett. Hiányérzet alakul ki, ha valaki nem viszi oda a magáit a közösbe, hanem elvonja onnan. És persze a test ilyenkor megpróbálja áthidalni a feladatot. Ha valaki nem hajlandó odavinni, akkor a test megpróbálja pótolni és helyettesíteni. De ez korábbi elhasználódáshoz vezet. Ez felőrli és többletenergiát igényel a testtől. És ugyanakkor a keresztény, egy jól működő keresztény közösségben az öröm is megosztott. Nem magánügy, hanem közös öröm és közös teherhordozás van. Ez tehát a második, amit az apostol kihangsúlyoz a keresztény gyülekezet, a keresztény szolgálatra nézve, azt hangsúlyozza ki, hogy mindenkinek meg kell élni a hit életét, és mindenkinek össze kell kapcsolódni a többiekkel ahhoz, hogy az evangélium hirdetésben a felmerülő szükségleteket kielégíthesse a gyülekezet. Nem egy ember, hanem az Isten a közösségen keresztül. A Krisztus teste, a gyülekezet, a Krisztus teljessége, ahol a Krisztus teljessége megnyilatkozhat. Ez nem egy ember élete, hanem egy közösség élete, amelyen keresztül ez megnyilatkozhat. Folytatva tovább, az apostol azt mondja ezután, minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Ugye ez, hogy különböző ajándékaink vannak, ez érthető, különböző feladatokat adott az Isten, különböző lelki ajándékokat, képesítéseket adott hozzá. De hogyan is töltsük ezt be? A nekünk adott kegyelem szerint, akár profétálás, a hitnek szabálya szerint teljesítjük. Be kell valljam, hogy én nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel a gondolattal, hogy a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Mert ismerem azt a bibliai kifejezést, hogy szabályszerű küzdelmet kell vívni, és ez ad egyfajta gondolatot az embernek, hogy mit is jelent az, hogy a hitnek szabálya, hogy szabályszerűen éljek, ne ügyeskedjek, hanem bízzam rá az Istenre azt, ami az Istenre tartozik. Ahogyan egy középkori imádság mondja, hogy adj Uram bátorságot, hogy megváltoztassam azt, ami megváltoztatható. Adj Uram higgadt türelmet, hogy elhordozzam azt, ami nem megváltoztatható. És adj Uram józanságot, hogy a kettőt ne keverjem össze. Tehát meg lehet ezt érteni így is, hogy a hitnek szabályszerű küzdelme az, hogy én rábízom az Istenre azt, amit az Istentől kell várnom, hogy megoldja, hiszen ő képes rá, és elvégzem azt, amire az Isten képesített, hogy elvégezzem. De valahogy nem stimmelt nekem ez, hogy most mit is jelent ez, hogy akár az írásmagyarázás, a profétálás szolgálatát a hit szabálya szerint teljesítsük. Hát hogy lehet ezt érteni? Az eredeti szövegben itt az analógia kifejezés van. Így lehetne másként lefordítani ezt, hogy külön ajándékaink vannak, különböző ajándékaink vannak, a nekünk adott kegyelem szerint, de akár profétálás is az a kegyelmi ajándék, a hitünkkel párhuzamosan töltsük be. A hitünkből fakadóan, A hitünk mértékével arányosan töltsük be. Ne akarjunk olyat átadni, ami nem következik az Istennel való kapcsolatunkból. A gyülekezeti szolgálatokat akkor tudja jól betölteni egy ember, hogyha azzal arányosan szolgál, amire tapasztalatot amilyen tapasztalatra tett szert, ha az Istennel való közösségéből ad, ami az ő életében megszületett. Ugye elmondani bibliai gondolatokat el lehet enélkül. Meg lehet tanulni, le is lehet vizsgázni belőle, és el lehet mondani olyan tanításokat, amelyeket tanításként el tudok mondani, de a saját személyes életemben nem ismertem meg, és nem éltem meg. Az információ átadásnak is van értelme. De sokkal kevésbé hatékony, mintha egy olyan ember mondja el, aki tudja, hogy miről beszél. Azért, mert személyes tapasztalat van a hátterében, mert ő maga megélte. Ennek van ereje, ennek van hatalma, ennek van hatása. Ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mint amikor Jézus Krisztus tanítását összehasonlították az írástudók tanításával. Máté evangélium a 7. fejezetében a hegyi beszéd végén olvassuk ezt a kis részletet, hogy amikor Jézus befejezte a tanítását, akkor az emberek álmélkodtak, mert úgy szólt, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mi is a különbség a két féle változat között, a két megnyilvánulás között? Jézus Krisztus élte azt, amit tanított. Jézus Krisztus átélte, megélte, és azt adta át, amit az Istentől vett el, és adta tovább az embernek. Az írástudókról pedig azt kellett, hogy mondja Jézus, szintén Máté evangélium jegyzi fel ezt a részletet, hogy az írástudók a Mózes székében ülnek, azért, amit mondanak, megtartsátok. De a cselekedeteiket ne kövessétek, mert ők mondják, de a kisújjukkal sem érintik azt. Mert nem cselekszik. Tehát annak van ereje, annak van hatalma, annak van befolyása, ami a személyes hitélet alapján áll, ami a személyes hitéletből, az Istennel való közösségből fakad, és ennek arányában tud csak az ember hasznosan szolgálni. Most, ha képletesen fogalmazom meg, van egy szolgálat, és ezek közül elsőként az apostol a prófétai szolgálatot nevezte, ami a legmagasabb rendű szolgálat az ő leírása szerint, vagy felsorolása szerint. Van egy prófétai szolgálat, hogy az Isten üzenetét közvetítse az ember. Ennek mondjuk, teória az egész, amiről beszélek, van egy abszolút mércéje, van egy abszolút mértéke. Ezt jelenti a prófétai szolgálat a maga teljességében. És van két próféta, az egyik Pál apostol, a másik meg Jónás próféta. Pál apostol nagyon sok tapasztalaton ment keresztül, és nagyon sok küzdelmet vívott elsősorban önmagával, meg az különböző élethelyzetekkel. Ezért ebből az egészből, mivel hitben növekedett, alkalmassá vált, hogy ennyit betöltsön. Most nem akarom minősíteni az ő szolgálatát, csak képesen szeretném érzékeltetni. Ő be tudta ezt tölteni, mert megharcolta a hitharcát. Át tudta adni az Isten üzenetét olyan módon, ahogy a kortárs apostolok nem voltak rá képesek. Nem véletlen, hogy ő írta meg a római levelet. Nem véletlen, hogy az életében elmondhatta azt, hogy egymagában többet munkálkodott, mint a többiek együtt. Nagyobb területet járt. De nem én, hanem az Isten kegyelme, mondta az apostol. Az Istennel való közösségéből fakadt ez. És egészen más prófétai szolgálatot végzett Jónás próféta, aki azért valahol, valamilyen szinten betöltötte a prófétai szolgálatot, mert végül csak átadta az Isten üzenetét, csak lehet, hogy az Isten többet és mást is akart volna üzenni, hogyha mondjuk eljut oda, hogy az Isten szerető felhívását is közvetítse, és az Isten irgalmát is közvetíti. Ezek nagy kérdések. De miért nem tudta megtenni? Hát azért, amiért először nem ment el Ninivébe. Mert ahhoz először a saját hitharcát meg kellett harcolni, legalább minimális szinten, hogy odáig elmenjen. Tehát egy szolgálat, annak van egy Isten szerinti mértéke, egy abszolút mértéke, de ezt az ember csak annyiban tudja betölteni, amennyiben az Istennel való közösségéből fakadni tud az a betöltés. És hiába van azon felül még annak a szolgálatnak, és lehetne szolgálni, nem tudja betölteni azt a részt, ami a hite arányához képest már túl van, ami magasabb. Nem képes átadni az ember olyat, amivel ő maga nem rendelkezik. Ez az evangélium hirdetésének az egyik legalapvetőbb összefüggése és törvényszerűsége. Az őskeresztény korban ezt értették és gyakorolták. Azt olvassuk János apostol első fejezetében, az első versekben. Így mondta János apostol, így írta János apostol, ami kezdettől fogva volt, és akkor most figyeljünk, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Egészen egyszerűen megfogalmazva, mi azt a közösséget adjuk át nektek, amely közösséget mi megéltünk, megélünk az Istennel. Ezt kínáljuk fel. Nem olyan dolgokról beszélünk, amit nem láttunk és nem hallottunk, hanem azokról beszélünk, amit magunk tapasztaltunk és átéltünk, amit magunk megismertünk. A keresztény szolgálatnak ez egy nagyon egyszerű, de nagyon lényeges alaptörvénye. Semmi olyat nem tud átadni az ember, ami nem következik az Istennel való közösségéből, ami nincsen arányban, párhuzamban a hite mértékével. Ezért, ha valaki hasznosan akar szolgálni, akkor élje meg a hitét. Akkor elsősorban bármi paradox dolog nem a szolgálatára kell összpontosítania, hanem a napi hitharc megharcolására. Mert ennek eredményeképpen tud hasznosan szolgálni. Ha ezt elhanyagolja, akkor lehet, hogy el tud mondani bizonyos dolgokat, de nem lesz erő, és a saját üdvössége veszélybe került. Mert még másokat tanított, magát nem tanította, és az emberek előbb-utóbb nem fognak hallgatni rá. Mert aki vizet prédikál és bort iszik, az nem lesz hiteles. Jézus Krisztus ezt az elvet, ezt a gondolatot így fogalmazta meg a tanítványai számára, amikor elhívta őket. Kövessetek engem, és én azt művelem, hogy ti embereket halásszatok. Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el és halásszatok, hanem azt mondta, hogy ti kövessetek engem. És ez a tény, hogy ti követtek engem, ezt a tényt majd én felhasználom arra, hogy embereket halásszatok. A gyülekezeti szolgálat tehát csak azzal arányban tud működni, ahogyan az Istennel való közösséget, ahogyan a hitharcot, a hitbeli tapasztalatokat megharcolja és megéli egy ember. Így tudja hasznosan felhasználni az Isten, ezt a szolgálatot tudja felhasználni. Amit az ember ezen túl akar tenni, mintha meg lenne, holott nincsen alapja, azt nem, hogy nem tudja felhasználni az Isten, hanem azt negatív módon fogja felhasználni az Isten ellensége, és ellenszélessé fogja tenni az evangéliumot ezen keresztül. És Pál apostol itt néhány gyakorlati szolgálati területet is megemlít, és ezzel fejezzük be ezt az előadást, ezt a gondolatsort. Azt mondja Pál apostol, hogy tehát a prófétálás szolgálatát, akár prófétálás szolgálata az, a hittel arányosan, a hit mértékével párhuzamosan teljesítjük. És el lehet mondani az összes többiről is, hogy akár egy fizikai szolgálat, egy diakóniai szolgálat, tehát amilyen gyakorlati fizikai dolgokban, takarítás, élelmiszer elosztás, fizikai segítségnyújtás, akár szolgálat, ezt a szolgálatot is az Istennel való közösségből fakadóan végezze az ember. És egy nagyon elgondolkoztató dolog ez. Lehet, hogy mind a kettő ugyanúgy odaadja a kenyeret. És az egyik mély benyomást gyakorol az emberre, aki kapja a kenyeret, mert a szíve van benne, és nem csak kenyeret adott neki. Ezért. Ezért fontos, hogy amit tesz az ember, ha az egy teremnek a kitakarítása, ahol az igehirdetés zajlik, annak a takarításnak az áldása abban mutatkozik meg, akkor mutatkozik meg, hogyha az a hitből következik. Hogyha azt az Isten iránti szeretet indítékából végzi valaki, és örömmel szolgálva végzi valaki, az ő hitéből fakadóan. És nem kényszerből, vagy ki tudja milyen más indítékból. És ugyanígy elmondhatjuk tovább, hogyha az ember tanít, akkor azt tudja a tanításban átadni, amiről személyes tapasztalatot szerzett élő módon. El tud mondani mást is, de egészen más hatása van annak, amit úgy ad át, hogy megértette. És lehet, hogy ez még nem az abszolút szint, de ha elfogadja, hogy azon a szinten tud jól szolgálni, ahova őt elvezette az Isten, és nem akarja másokat mérceként állítani maga elé, hanem az Istennek ebből fakadóan akar szolgálni, akkor az Isten ezt megáldja és felhasználja. Nem lehet megtenni azt, hogy az ember lemásol mondjuk egy előadást, és azt megtartja. Ez nem működik. Van egy ismerősöm, aki azért hagyta abba a prédikátori szolgálatot, mert megpróbálta ezt, nem ment magától, megpróbálta ezt, de rádöbbent, hogy ez nem működik. Ez nem működik. Ugyanis azt annak az embernek kell elmondani, aki megélte a tapasztalatokat. Hiába próbálna valaki ugyanúgy, lehet, hogy ugyanazokat a szavakat elmondja, betanulhatja. Hiányozni fog mögül a hit mértéke. A hit mértékének az aránya, a párhuzamossága. Nincs két ugyanolyan ember, nincs két ugyanolyan élettapasztalat, nincs két ugyanolyan életút. Az Isten azt szeretné, ha mindenki a személyes életét megélve, a személyes életében megélve a hitet, egyéni, egyedi szolgálattal szolgálna neki, és töltené be a maga helyét, amit az Isten készített számára a nagy egészben. Elfogadva persze azt, hogy én csak egy kis csavar vagyok, de ezt a csavar szerepet be lehet tölteni. Annak a csavarnak van szerepe és van helye a nagy egész működésében. Azt mondja az apostol tehát, hogy akár prófétálás, akár szolgálat, akár tanítás, az az ember tud jól tanítani, aki kész maga tanulni. Aki azt akarja átadni, amire az Isten megtanította, és nem akar többet másokhoz hasonlítva magát átadni. Amit mások át tudnak adni, de ő nem fog tudni átadni. Akár tanító a tanításban, akár intő az intésben. Az itt szereplő kifejezés az ugyanaz, mint a 12. fejezet első versében a kérlek kifejezés volt. Az intés, ami azt jelenti, hogy leültetni egy barátságos beszélgetésre, a szívére beszélni neki, és kérlelni valaminek a megtételére a gyakorlati életben. Ki az, aki segíteni tud azzal, hogy szóvá tesz valami hiányosságot? Az, aki maga átélte, és tapasztalatból tudja, hogy van az emberben egy ösztönös énvédelem, van egy ösztönös reakció, amivel hárítani próbál, és aki ezért megértő tud lenni, aki ezért nagy lelkű tud lenni, és aki, hogy így mondjam, nem ajtóstúl ront be a házba, és megpróbál a lehető legkevesebb fájdalmat előidézni, csak azokon a pontokon, ahol muszáj, hogy a felesleges ellenállást elkerülje, és bejuthasson az a kérlelés a másik emberhez. Ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mint az a sebész, aki káromkodik a betegeivel, és szidja őket, hogy nem fáj az, miért kiabál? Egészen addig, amíg maga oda nem kerül a kés alá, és utána csöndes lesz. Mert együtt tud érezni a beteggel, mert tudja, hogy mit él át közben. Igen, az intő, az intésben akkor tudja megtenni, hogyha az szeretetből fakad, azzal a tapintattal, ami abból származik, hogy ő maga is kész elfogadni az intést, és tudja, hogy eközben mit kell megharcolni egy embernek. Így olvassuk tovább, hogy az adakozó szelídségben, én itt pontosítanám a fordítást, az adakozó egyszerűségben. Gondoljuk át ennek a kifejezésnek a jelentőségét, az adakozó egyszerűségben. Amikor valaki rászorul arra, hogy adjanak neki. Általában akik igazán rászorulnak, azok többnyire nem szoktak kérni. Azok többnyire megpróbálják csöndben megoldani, és csöndben szenvednek, és nehezen fogadnak el. Amikor valaki látványosan ad, akkor még nehezebbé teszi az elfogadást. Az adakozó ezért egyszerűségben kell, hogy tegye. fakadjon az Isten iránti szeretetből az, amit tesz, és legyen tudatában annak, hogy elfogadni nem mindig olyan könnyű, és nem mindig olyan egyszerű. Ezért tegye egyszerűséggel. Így mondja tovább, hogy az adakozó egyszerűségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Az előjáró szorgalmatossággal. Amikor valaki azt a felelősséget kapja, hogy Pál apostollal együtt el kell mondani, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé, akkor ez egy különleges teher, mert ott van az életén az a kényszer, hogy nem mutathatsz rossz példát. Van egy mérce, aminek meg kell felelni. És itt nagyon könnyű átbilleni abba, hogy még ha nem is vagy olyan, de alkoss egy képet magadról, meg mások előtt is önmagadról, hogy milyen a vezető, milyen az előjáró. Hihetetlen veszély, mert könnyen képmutatóvá válik, és ugyanakkor olyan lelkiismereti összeütközéseket szerez, amiknél eljuthat odáig, hogy legszívesebben szembeköpni magát, mert tudja, hogy nincsen alapja az életében. Ezért fontos, hogy az előjáró is csak annyiban akarjon előjárni, amennyiben megéli. És fogadja el, hogy nem mindenben tud előjárni. Fogadja el, hogy lesznek olyan dolgok, ahol gyenge, és mondjon le a szégyen takargatásáról. Azt mondja az előjáróról, hogy az előjáró sietséggel, szorgalmatossággal tegye. Itt a sietni kifejezés van a görögben. Nyilván arra utal az apostol itt, hogy egy ember, egy olyan emberi élet, amely tekintély, amelyre felnéznek sokan, amit sokan szemlélnek és követnek, nagyon nagy kihatással van. Nem mindegy, hogy hogyan él, nem mindegy, hogy hogyan harcol, nem mindegy, hogy hogyan éli meg a hétköznapjait. Erre nézve hoztam egy verset, amit elolvasnék, hogy egy kicsit érzékeljük, hogy miért is tartja ezt fontosnak az apostol, hogy a hitével párhuzamosan és szorgalmasan tegye az előjáró a maga szolgálatát. Rajtad múlik. Ha lassan baktatsz, a többiek megállnak. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. De ha te felébredsz, ők is kinyitják szemük. Ha te előttük haladsz, ők eléd fognak futni. Ha te kezedet nyújtod, ők életüket adják. S ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Igen, a gyülekezetben van a vezetés felelőssége, amely nem kis felelősség, és amelyet csak azt tud betölteni, aki lemond a szégyen takargatásáról, és kész a saját életében megharcolni a hitharcot, és elfogadni azt, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Hogy úgy és annyiban lehet vezető, amennyiben a Krisztus követője. És az utolsó szolgálat, amiről beszél, ezt nem is szokták így külön szolgálatnak tekinteni, a könyörülő vidámsággal művelje. A könyörülő vidámsággal művelje. A könyörülő az az ember, aki olyan helyzetbe került, hogy könyörülnie kell a másikon. Hogy meg kell bocsátani a másiknak. Azt mondja az apostol, hogy amikor arra van szüksége valakinek, hogy megbocsátást éljen át, hogy tapasztalja a kegyelmet egy embertől, akkor nem csak az a fontos, hogy kimondja azt, hogy nem haragszom, megbocsátottam, hanem hogy ezt, aki könyörül, az vidámsággal tegye, az örömmel tegye. Itt is azt kell kimondani, hogy az irgalmasság, a könyörület, a megbocsátás az Istennel való közösségből fakad. És itt különösen elmondhatjuk. Az az ember tud megbocsátani, aki maga tapasztalta az Istentől a megbocsátást és a kegyelmet. És aki ezt tapasztalta, az azt is tudja, azt is megérti, hogy miért kell vidámsággal tennie mindezt. Ugye mennyiben különbözik az, hogy valaki örömmel, szívből valóban megbocsát, és ezt érzékelteti a másikkal, hogy elmúlt, véget ért, vége van, és nem idézzük vissza. Nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Vagy talán nem mondják ki, De úgy vannak vele, hogy én megbocsátottam, de ha lehet azért, akkor inkább elmegyek egy másik gyülekezetbe, de ne kelljen nekem együtt élni azzal az emberrel. Ne kelljen állandóan őt néznem, ne kelljen állandóan őt hallanom, mert irritál. A könyörülő vidámsággal. Van egy lelki törvényszerűsége mögött, a felhívás mögött. Arról van szó, hogy amikor valaki hibázik, amikor valaki bűnt követel, akkor paradox módon az az ember szorul helyreállításra, aki hibát követett el. Ugyanis arra hajlamos, hogy a bűntudat miatt, mint egy önvédelemből szembeforduljon azzal, akit megbántott, és támadja és bántsa, és a saját bűntudata miatt, még hogyha meg is bocsátott neki, állandóan ott van benne az a félelem, hogy hogy gondol rá, mit gondol, tényleg megbocsátott, tényleg nem emlékezik rá. És bizony a bűntudat képes az embert elvezetni oda, hogyha ezt ellenőrzés nélkül hagyja, képes elvezetni egészen odáig, hogy a lelkében megkeseredik és szembefordul azzal, akinek ő okozott kárt. Ez történik az Isten és az ember viszonylatában. Nem az Isten fordult szembe az emberrel. Nem az Isten lázadt az emberrel szemben. Nem az Isten bántotta meg az embert. Az ember az, aki fellázadt, és mégis az ember az, akit meg kell békéltetni az Istennel. Az Isten sokkal hamarabb békélt meg az emberrel, mint ahogyan az ember megbékélt az Istennel. És ez az a lelki törvényszerűség, ami miatt szükség volt arra, hogy az Isten túláradó módon mutassa meg a kegyelmét az ember iránt, és Krisztust egészen az embernek kellett ajándékozni. Krisztus kereszthalálára nem csak az igazságos bűnrendezés miatt volt szükség, hanem azért, hogy az Isten olyan módon fejezze ki az embernek a megbocsátást, a szeretetbe való visszafogadást, a szeretetet, hogy azt, ha lehet, ne kérdőjelezze meg az ember. És mégis újra és újra megkérdőjelezi. Mégis újra és újra ott van az emberben a gyanakvás, hogy az Isten talán nem szeret, hogy az Isten arra vár, hogy lecsaphasson, hogy most bűnt követtem el, most félek tőle, mit fog tenni velem? Nem tudta jobban kimutatni az Isten szeretetét, mint hogy a saját életét odaadta, hogy arról biztosítson bennünket, hogy ő megbocsátott és szereti az embert. Ez az a lelki törvényszerűség, ami miatt az emberi kapcsolatokban is meg kell tanulnunk azt, hogy ha valaki arra szorul, hogy megbocsássunk neki, akkor nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy megbocsátottunk. Akkor olyan túláradó módon kell kifejezni a megbocsátást, hogy ez az ember, aki gyötör a bűntudat, az az ember meg tudjon szabadulni a bűntudattól, és helyre tudjon állni a szeretet kapcsolat. Lehet, hogy ez furcsának tűnik, lehet, hogy ez egy kicsit meredeknek tűnik, hogy a megsértett félnek kell kezdeményezőnek lenni a szeretetben, de miatt a lelki törvényszerűség miatt ki kell mondanunk, hogy ezt meg kell tanulni. A könyörülőnek vidámsággal kell könyörülni. Meg kell tanulni, hogy azt a nagy lelkű megbocsátást tanúsítsa az ember, amit az Istentől tapasztalt, aki nem azt mondta, hogy majd megbocsátok akkor, hogyha, hanem aki azt mondta, hogy én megbocsátottam, én a magam részéről békességben akarok veled élni, kinyújtom a békejobbomat, hogy fogd meg, ragadd meg, és kössél békét velem. Békét kössél velem. Másrészt, ezt csak úgy halkan fogalmazom meg, vagy hozzáteszem, hogyha én vagyok a sértő, akkor tudnom kell azt, hogy van egy lelki törvényszerűség, amely arra indít, hogy keserű legyek, kritizáló legyek, ellenséges legyek azzal, akit megsértettem. Nem azért, mert ő rászolgál, hanem azért, hogy ezzel önmagamat védjem. Az igazi megbánáshoz hozzátartozik, hogy ezt a fajta ellenségeskedést, ezt gyökereiben számolja fel az ember a lelkében, és ellenáll ennek a törvényszerűségnek. De ez csak egy mellékes megjegyzés volt, itt most a könyörülőről volt szó. A könyörülő vidámsággal, azzal a nagy lelkűséggel, azzal a túláradó szeretettel, többlet szeretettel, ahogyan Krisztus megbocsátott az embernek. Összegezve ennek a szakasznak a gondolatait, tehát azt mondhatjuk, hogy minden egyes megtért kereszténynek fontos, a maga helyén pótolhatatlan szerepe van, ahhoz, hogy ezt a helyet megtalálja és betöltse, ahhoz arra van szükség, hogy ne álmodozzon a feladatokról, hanem józanon szembenézzen a napi feladatokkal, szembenézzen a napi nehézségekkel, és tanulja megélni a bizalmat az Isten iránt, a mustármagnyi bizalmat vesse el, és aztán egyre nagyobb bizalommal lehet az Isten iránt. Ha így éli meg az ember a hitéletét, akkor egyrészt alkalmassá válik a gyülekezetben betölteni a szolgálatát, és azzal arányosan fog tudni szolgálni, amennyi tapasztalatra az isteni gondviselés során szertett, és hadd mondjam ki azt, hogy amiben szolgálnia kell, arra az pontosan elég is lesz. Se több, se kevesebb nem kell hozzá. Arra pontosan az lesz elegendő, és erre van szükség. És szükség van arra a gyülekezeti közösségben, akkor tud működni egy gyülekezeti közösség, ha mindenki a személyes felelősségét komolyan veszi, és ha mindenki komolyan veszi azt, hogy önmagában nem elég egyedül, hanem szüksége van a másikra, szüksége van a testvérére, hogy kiegészítsék egymás szolgálatát, és ha megtanulják kiegészíteni egymás szolgálatát. Ez volt ennek a mai szakasznak az üzenete. Ennek eredménye lehet egy olyan gyülekezeti közösség, ahol hiányzik aki a nagyobb, ahol van egy olyan összetartó erő, amely közösséget formál, és amelynek eredményeképpen az evangélium hatékonyan tud terjedni, mert bizonyítéka van annak, hogy az Isten hatalmas arra, hogy önző, egoista embereket össze tudjon kötni úgy, hogy fölül tudnak emelkedni az önzésükön. Én talán azzal az egy gondolattal hadd fejezem be, hogy ha mi szeretnénk megélni a hitet, akkor ugye ezt nem lehet egyénileg. Én kívánom mindenkinek, hogy olyan közösségben élhesse meg, ahol ezeket az elveket megértették, és ahol megélik ezeket az elveket. Köszönöm a figyelmet!